Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Ez itt Együtt a Szinodális úton műsor a Mária Rádió szombathelyi stúdiójából. Én Horváth József vagyok, a műsornak a szerkesztője. A technikai feladatokat és a közvetítés zavartalanságáról pedig Szombathelyen Szabó Gábor önkéntes technikus, Budapesten pedig Szálád György gondoskodik, akiket szeretettel és tisztelettel köszöntöttök, és köszönöm a munkájukat. Akikkel ma együtt járjuk a szinodális utat, és akiket szeretettel köszöntök a Mária Rádió stúdiójában, Melega Miklós és feleségét, Melega Tímeát. Melega Miklós a Vas vármegyei levéltár igazgatója, felesége pedig biológia földrajz tanára a Boldog Brenner János általános iskolában és gimnáziumban.
Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm én is a Mária Rádió hallgatóit.
Hadd ossza meg azt a fontos információt a kedves hallgatókkal, hogyha bárkinek gondolata van, ami szívesen megosztana velünk, vagy pedig bármelyik beszélgető partneremet szeretné megszólítani, vagy kérdezni nála valamit, akkor elérhet bennünket a 061-999-4432-es telefonszámon. Még egyszer mondom, betelefonálhatnak önök a 061-999-4432 telefonszámon. Ha bármilyen gondolatuk, javaslatuk van, ami később eszükbe jut, osszák meg velünk a szinodalis@mariaradio.hu e-mail címen. Szeretném ennek a műsornak a címét Együtt a szinodális úton újra és újra gondolni a Mária Rádió hullámosszán, mert nagyon fontos, hogy a szinodális beszélgetés vallási életünk szerves része legyen, ezt nem én találtam ki, ez Ferenc pápának a kifejezett szándéka és gondolata. Ő úgy fogalmazott, hogy ha a hívő emberek egymással beszélgetnek közös dolgaikról, a hitből fakadó élettapasztalatokról, akkor rajtuk keresztül Isten szent lelke szólal meg. Egész pontosan így fogalmazott, a szinodális folyamat, a szinodális beszélgetések lehetőséget kínálnak arra, hogy meghallgatás egyházává váljunk, hogy kilépjünk a megszokott életritmusunkból, hogy megálljunk és figyelmesen hallgassuk egymást. Mai beszélgetésünknek a fő témája, hogyan látjátok ti a katolikus egyházat jelenlegi helyzetében, ami egészen más, mint 2000 évvel ezelőtt volt, ahogyan ti megélitek az egyházat, az egyháznak a jelenlétét. Konkrét kérdéseim lesznek erre vonatkozólag. Mit szóltok ahhoz, hogy egyházunkat jelenleg mintegy 40 országban üldözik? Ez bizonyított tény. Mi lehet ennek az oka?
Én, ha röviden válaszolnék, akkor vallási ideológiai okokat látok mögötte, de lesz majd egy hosszabb, bővített mondatos válaszom is erre, de alapvetően úgy gondolom, hogy ha áttekintjük a mai világot és az egyháznak a helyzetét, akkor láthatunk olyan csomópontokat, ahol ez a keresztény ellenesség kicsúcsosodik, vagy kikristályosodik. Az egyik ez az iszlám. Tehát talán ez a legnyilvánvaló, legszembetűnőbb forrása a keresztény ellenességnek a közel-keleti országokban, Irak, Irán, az arab világ országaiban, és sajnos azt tapasztaljuk az utóbbi időben, hogy Afrikában is egyre több helyen, tehát még az arab térségen kívül is sajnos erősödik, hiszen a napokban érkezett ez a szomorú hír, hogy most karácsonykor is Nigériában 14 ártatlan keresztényt mészároltak le, köztük egy papot. És hogyha nem is megyünk ilyen, nem is tekintünk ilyen messzire, a Nyugat-Európában nézünk, akkor ott is ezeket a terrortámadásoknak egy jelentős részét, késeléseket, autóval, tömegbehajtásokat szintén iszlamista indítatású emberek követik el. Úgyhogy úgy gondolom, hogy jelen körülmények között, jelenlegi világunkban ez az egyik legfőbb forrása a keresztény ellenességnek, vagy egyik megnyilvánulása. A másik aztán a kommunista totalitárius rezsimek, diktatúrák világa. Jól emlékszünk erre, bár vannak sokan, akik ezt próbálják elfelejteni, vagy elfelejtetni velünk, de itt a Szombathelyi Egyházmegyében elég csak Boldog Brenner János vértanúságára emlékezni. Tudjuk, hogy ez mennyire embertelen és kegyetlen
ugye abban az időben a megfélemlítés eszköze volt, hogy különböző szociális országokban valamilyen brutális módon egy-egy papot megöltek, hogy az embereket megfélemlítsék. Folytasd.
Igen, hát ennek volt az egyik iskola példája, sajnos ez a gyilkosság, de hogyha a jelenlegi világban körülnézünk, akkor Kínát, vagy különösen Észak-Koreát láthatjuk, ahol koncentrációs táborokba zárnak keresztényeket, évről évre nő a vértanúk száma, tehát valóban egy véresen komolyan kell vennünk azt az üldözést, ami zajlik. És én azért harmadik helyen, lehet, hogy ezzel nem leszek népszerű, vagy esetleg vitát váltok ki, én azért a napjaink liberális, globalista, progresszívnak mondott ideológiáit is valamilyen szinten felelőssé teszem egyfajta keresztény ellenes hangulat keltésért. A nyugati világban sincs már olyan vallásszabadság és szólásszabadság, mint amire egykor olyan büszkék voltak a liberalizmus vívmányaként. Bizonyos cenzúra alá vetnek bizonyos egyházi tanításokat, diszkriminációt alkalmaznak keresztényekkel szemben. Előfordul olyan, hogy valaki mondjuk imádkozik egy terhesség megszakítást végző kórház előtt, és akkor ezért őt viszik el rendőri erőszakkal, vagy szeretném itt felhozni. Talán az elmúlt éveknek az egyik legmegrázóbb példája volt, amikor egy finn politikus, kereszténydemokrata politikus volt belügyminisztert, Päivi Rezanent állították egy rendőrségi kivizsgálás elé és komoly bírósági eljárás elé, mert a szentírás tanítását követte, és elmerte mondani a homoszexualitásról azt a véleményt, ami a szentírásban feketén-fehér le van írva, és emiatt a homoszexuálisok elleni uszítás vádjával próbálták őt elítélni, de végül is nem sikerült nekik. De önmagában az a tény, hogy egy önmagát keresztény kultúrájának mondó állam, mint Finnország, egy ilyen előfordulhat, azt gondolom, hogy ez egy intő példa, és ezek után én úgy gondolom, hogy sajnos a nyugati világ is, és nem tudom, ebben a 40 országban, amit az elején József atya említett, hogy ebbe beleértendőek-e bizonyos nyugat-európai országok, de sajnos.
Beleértendők, vastagon beleértendők.
Sajnos tudomásul kell vennünk, hogy már ott is vannak egyház ellenes, keresztény ellenes megnyilvánulások.
A szomorú, hogy így van, legalábbis én nagyon-nagyon szomorúnak érzem ezt a jelenséget. Ugye beszéltél arról, hogy hogy van, hol van, de mi lehet ennek az oka?
Igen, én úgy gondolom, az elején annyit mondtam, hogy vallási és ideológiai okok. Én úgy érzem, hogy a kereszténységnek a tanítása, a keresztény hitünknek az igazságai, egyáltalán egy keresztény embernek a világhoz való viszonyulása, az egy olyan nem evilági hatalmakra, nem evilági ideológiákra. Nem bántunk vele senkit, pontosan azért, mert nem hajlunk, mert függetlenek vagyunk az emberitől, bizonyos értelemben, jó értelemben véve, nem a törvényektől, de mondjuk az emberi életnek, a gazdaságnak, a politikának a logikájától, és hogyha mi az Istennek az indításait követjük, és a hitünknek a tanítását, és azt, amire minket a hitünk vezérel, akkor gyakran összeütközésbe kerülhetünk olyan ideológiákkal, vagy olyan hatalom gyakorlói által képviselt eszmékkel, amiknél mi nem hajtjuk meg a hátunkat. És szerintem a keresztényekkel mindig is ez volt a legnagyobb probléma, hogy egyfajta ellenzéket, egyfajta veszélyforrást jelentünk, és ugyanez van az iszlámmal szemben is, ugyanez van a kommunizmussal szemben is. A kommunista, ateista ideológiát ugye nem fogadták el a keresztények, nyilván elkezdték üldözni őket. Ugyanez van az iszlámmal is, az iszlám is egy kizárólagosságra törekvő komplex civilizáció lényegében, egy politikai, kulturális, vallási egyveleg, és nem tűri meg azt, hogy valaki ne őt tartsa kizárólagosan igaznak. És ezért veszélyforrás lát a keresztények létében. Én azt gondolom, hogy semmi más nem áll emögött, és a Nyugat-Európát is nézzük, a globalizmusnak is, a liberalizmusnak is, mivel egyfajta kritikáját adja meg a kereszténység, illetve nem hajtjuk meg magunkat, és nem hajlik a hátunk bizonyos olyan tanítások mellett, hogy mondjuk természetesnek fogadjunk el olyan gender ideológiától vezérelt gondolatokat, vagy mondjuk szexuális magatartásokat, amik nem természetesek, vagy nem normálisak. Ezért a kereszténységet ellenségüknek fogják tekinteni.
Valaki azt mondta nekem egy alkalommal, ugye hiszek egybe szoktuk mondani, hiszek az egy szent katolikus és apostoli anyaszentegyházba, ugye ehhez meg nyugodtan hozzá lehet letenni, hiszek az egy szent katolikus apostoli és üldözött anyaszentegyházba, mert mióta az egyház létezik, Néró, dehogy Néró, sokkal korábbról, már az Jézus mennybe menetele után Jeruzsálembe megkezdődtek a kőkemény üldözések, aminek az áldozata lett Szent István vértanú is, akinek hát nemrég volt az emléknapja, ünnepe. Lépjünk egy kicsit tovább. Ehhez a témához, Timi, hozzászólsz valamit, gondolatot, megosztasz?
Egyetértek így a férjemmel, amiket mondott. Igazából ugye a mi vallásunk az a konzervatív értékeket megőrző vallás is egyben, és mivel ezeket így mi őrizni is akarjuk, ezért ez valószínű, hogy egy ilyen modern, fejlődő világban, vagy egy olyan világban, ami ezeket nehezen fogadja el, nyilván kiváltja ezt az ellenállást, amit itt tapasztalhatunk. A mi vallásunk viszont nem akarja ezeket az új irányzatokat beengedni, vagy befogadni, és az értékei közé természetesen jogosan
elveszíteni,
így van, és ezért van ez, hogy így ezt az üldözést megéljük.
Hát ugye elmondtátok elég részletesen, hogy melyik azok a tényezők, amelyek az üldözöttséget jelentik, viszont ezek tartják távol az embereket a templomtól, mert úgy néz ki, mintha olyan nagy lelkesedéssel nem járna az a tömeg a templomba, akik hát meg vannak keresztelve, akik az első áldozás szentségében részesültek, akik a bérmálás szentségében részesültek, mert valahogy utána eltűnnek. Legalábbis én nekem ez a tapasztalatom. Miért tartják távol az emberek magukat az egyháztól? Itt Magyarországon nincs ez a fajta egyházüldözés, sem egyik, sem másik, azok közül, amiket felsoroltatok.
Igen, az egyik fiatal valahogy úgy fogalmazott nem régen, hogy lehet, hogy pont ez az egyik oka, hogy nincsen üldözés, és nem kell megvallani a hitét az illetőnek. Ez nagyon durván hangozhat így elsőre. Most én így, mivel tanár vagyok, talán annyit tudok hozzátenni ehhez, hogy jelenleg a mi katolikus iskolánkban 10. van a bérmálás, az általános iskolásoknak 8. De azzal, hogy megbérmálkoznak a gyerekek, nyilván addig megpróbáljuk elérni, hogy járjanak misére, részt vegyenek a vallásos cselekményekben, de utána, amikor elhagyják a középiskolát, akkor bekerülnek egy olyan közegbe, ez legyen egyetem, főiskola, vagy a dolgozó lét, bekerülnek egy olyan közegbe, ahol úgy minden szabaddá válik. Hirtelen úgy kiszakadnak a szülői felügyelet alól, a tanári felügyelet alól, ez a szabad érzés úgy elviszi őket. És hogyha a középiskolában nem tudták ezt a stabil belső értékrendet kialakítani, ha nem kaptak megfelelő válaszokat, amiket maguknak meg tudtak aztán válaszolni, akkor utána ez a szabad világ, ez már nem teszi lehetővé azt számukra, hogy megválaszoljanak maguktól kérdéseket. És ezért én igazából azt gondolom, hogy nagyon fontos szerepe van ezeknek a katolikus szakkollégiumoknak, mert ott van egy nagy lehetőség arra, hogy azok a szakkollégiumok ezeket a fiatalokat gyakorlatilag így egy közösségbe össze tudják gyűjteni, és hogyha ott van egy nagyon jó egyetemi lelkész, akkor egy nagyon jó kis csapatot, egy jó kis közösséget tud létrehozni, és ez nagyon fontos lehet a fiataloknak, hogy ebben a világban megtartsák a hitüket. És azt is látom, így a saját gyerekeim most már akkorák, hogy egyetemisták, illetve hát van, már be is fejezték ketten, egy még egyetemista, és azt látom, hogy ahogyan bekerülnek egy idegen városba, idegenként, keresik ők is a helyet. És akkor, hogyha van egy nagyon jó közösség, ha van egy nagyon jó mondjuk szakkollégium, vagy egy abból felépülő közösség, akkor be tudnak csatlakozni, vagy bárki be tud csatlakozni egy idegen városban újként. És hogyha ők befogadóak, akkor megtalálják a helyüket ezek a fiatalok, és be tudnak illeszkedni. És aztán, hogyha erre még egy jó kis lelkésszel, egy egyetemi lelkésszel sikerül valamilyen jó közösséget létrehozni, akkor megtartottuk őket. De egyébként annyira szabad az egyetemi élet, és annyira sok a liberális gondolat az egyetemi előadásokon is, hogy a gyerek nem összezavarodik. Tehát a nem helyre tett információkat ott már jóval nehezebben fogja értelmezni, nehezebben fogja megmagyarázni magának, csak akkor, hogyha ott van mögötte egy ilyen segítség. És a közösségre itt gyorsan mondanék egy példát, itt Szombathelyen nagyon örülök neki, hogy van egy gyakorlatilag a szakkollégiumból kiindulva létrejött egy közösség, a Szent Mihály közösség, ahol pont ilyenkorú fiataloknak a közössége alakult ki, és most már atyájuk is van, hogy így mondjam, tehát van egy atya is, aki így jár hozzájuk, ami szerintem megint nagyon fontos, hogy egy jó atya, egy fiatal atya, aki megválaszolja a kérdéseiket, akinek fel lehet tenni a kérdéseiket, aki tényleg azt a választ adja, amire ő nekik szükségük van. Tehát ezt én nagyon-nagyon fontosnak tartom, és egy kulcs dolognak. Az is nagyon fontos lenne, hogy ezeket az egyetemi lelkész papjainkat ne terheljük túl, hogy hadd legyenek jelen az egyetemistáknak, a közösségnek, hadd tudják támogatni a fiatalokat így a hitükben, hogy aztán ők felnőve majd a saját családjaikban ezt tovább tudják adni. És még egy problémát így hadd említsek meg, hogy miért látom azt, hogy így egy picit eltávolodnak a fiatalok. Én azt is látom, hogy vannak még mindig papjaink, akik továbbra is bezárják a plébánia ajtókat. Lehet, hogy ez már egy lassan közhelynek tűnik, de még mindig ez van, hogy inkább bezárják az ajtót, inkább elküldik a közösségeket, vagy nem engedik kialakulni a csoportokat, holott ez tényleg lényeges lenne, és ebben kellene egy komoly önreflexió, egy megújulás, egy átimádkozás, hogy bár lehet, hogy nehéz, lehet, hogy nem ez az egyszerű dolog, de hogyha mégis ezt az utat járnak, hogy megnyitják a plébániának a közösségi tereit, ahol csoportok tarthatnak, családcsoport, ifjúsági csoport, egyebek, valamilyen egyéb imacsoport, ami a plébánia így kinevel magából, hogyha ezek így ott működhetnének, akkor valószínű, hogy élettel telne meg ott az a plébánia. Hát egyéb iránt megértem a papoknak egy részét abban, hogy a plébániát nehezen ajánlják fel csoportoknak, mert hát nagyon gyorsan esetleg olyasmit sütnek az illető papra, ami a jó hírnevét esetleg tönkreteszi, holott nem is csinált semmit, semmi erkölcstelent, vagy semmi olyasmit, ami törvénybe ütköző lenne. Úgyhogy nagyon nehéz világban élünk. Ezért kell újra átgondolni mindent.
Miért van nehéz gondolatod?
Én azt gondolom, hogy alapvetően, hogy miért nem jönnek tömegesen az emberek, valljuk be, hogy...
Legalábbis többen, hanem is tömegesen.
Nem könnyű kereszténynek lenni.
Na, ebben nagy igazságot mondtál.
Tehát nekünk az árral szemben kell úszni, és aki kereszténységre adja a fejét, annak azt tudomásul kell venni, hogy ez nem egy könnyített terep, tehát nem a könnyebbik utat választja, és szerintem az emberekben van egy kényelemszeretet is, az anyagi jólét, ez a virtuális világban való feloldódás, esetleg az az illúzió, hogy az ember néha azt érzi, hogy a pénze, a hatalma, az orvostudomány révén már szinte bármit megtehet, és nincs szüksége Istenre. És...
Akkor miért jönnek hozzánk, hogy atya, imádkozzon értünk, mert fia is van beteg, nem tudom kicsoda. És ez nagyon fontos sokak számára. Én nagyon sokszor mondok szentmisét súlyos betegekért.
Az a jó, vagy az áldott helyzet, hogyha valaki nem az utolsó pillanatban gondol csak arra, hogy a Jóisten segítségét kérje.
Hát ez tényleg az áldott helyzet.
Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok vetélytársam a kereszténységnek, vagy a vallásoknak. Különböző valláspótlékok vannak, akik az ezotéria különböző spirituális praktikák befolyása alá esnek, vagy mondjuk olyan mértékben én a pszichológiát tisztelem, meg tudománynak tartom, de az is egy olyan fajta irányba visz, hogy olyan magyarázatokat ad az embereknek, hogy esetleg elhiggyék azt, hogy elég ezen a szinten, ezen a materiális szinten megállni, és nincs szükség valaki nagyobbra arra, hogy a jó Istennel kapcsolatban léphessenek. És hát valljuk be azért, hogy az elején azzal kezdtem, hogy nem könnyű kereszténynek lenni, hogy Jézusnak is mondták, volt olyan tanítása, amikor ugye arról beszélt, hogy a saját testét adja eredelül, hogy kemény beszéd ezt kihallgatja. Szóval szerintem, amikor az egyház, és már pedig Magyarországon ezt kell, hogy mondjam, és itt azért Nyugat-Európára is mondhatnék kritikus megjegyzéseket, mondjuk, hogy hogyan próbálják felhigítani, vagy eltagadni a kristálytiszta tanítását az egyháznak, de legalább itt még Magyarországon azt gondolom, hogy feketén-fehéren az egyház kimondja, hogy igen, igen, nem, nem, mi a helyes, mi nem helyes. Tehát ez sokszor kemény beszéd az embereknek, nem tetszik nekik, akár mondjuk az életvédelmi kérdésekről, akár az abortusz kérdésről, akár az eutanázia kérdésről, vagy mondjuk a házastársi hűség kérdése, vagy a nemi erkölcsnek a kérdései, vagy a nemi identitásnak a kérdése. Tehát, hogyha ebbe kimondja feketén-fehéren az egyház, hogy mi a tanítása, akkor bizony vannak emberek, akiknek ez túl kemény beszéd, és azt mondják, hogy hát igen, igen, de... És abban a pillanatban szerintem már nem biztos, hogy mindenki azonosulni tud olyan szinten a kereszténységgel, hogy lehet, hogy meg van keresztelve, meg lehet, hogy keresztény többségű az országunk, de a hitét gyakorló, ténylegesen megélő keresztény azért jóval kevesebb.
Van egy ilyen oldala a Facebook oldalaknak, hogy a római katolikus papok. Ezt magyar papok hozták létre, és ebben egy alkalommal budapesti atyák keseregtek amiatt, hogy Budapesten, amikor valami egyházi iskolában van egyházi rendezvény, szentmise, ott hatalmas tömeg van, már diák tömeg, akik annak az iskolának a diákjai, de ugyanezek a diákok vasárnap, amikor nincs az iskolába semmiféle liturgikus vallási tevékenység, akkor viszont melyik templomban vannak? Mert a saját diákjaikat, akiket ők ajánlottak valamelyik iskolába, nem nagyon látják. Mintha itt szakadás lenne az egyházi iskola és a plébánia között. Timi, te hogyan látod ezt?
Ezt a jelenséget egyébként tényleg meg lehet figyelni. Röviden annyit tudok mondani, hogy ugye az iskolai rendezvények azok kötelezők. Nyilván ez így nem kielégítő válasz. Azt tudom mondani, hogy minden gyerekre azért ez nem igaz. Tehát vannak gyerekek, akik a vasárnapi miséken is ott vannak. Az én osztályomból is több gyerek is minisztrál minden vasárnap, meg a nagyobb egyházi ünnepélyeken is, ünnepségeken is ott vannak.
Sőt, Rorátén is.
Most igen, többen is jöttek. Tehát ez mindenkire nem igaz. De...
Én nem általánosítani akartam, én idéztem egy atyáknak egy megnyilván.
De nyilván a szentmisék azok a gyerekeknek a lelki ismeretére vannak bízva, és hát nekünk ezt kell fejlesztenünk, ezt a lelki ismeretet, hogy ez úgy működjön, hogy aztán a gyerek el is menjen lehetőleg. Azt mondhatjuk, igen, hogy sajnos azt azért megállapíthatjuk, hogy kontraproduktív sokszor a katolikus iskoláknak a hitoktatása, vagy egyáltalán a vallási élet.
Nem lehetne jobban együttműködni az iskola és a plébánia között, hiszen plébániástól viszik az ajánlólevelet a gyerekek, hogy azokkal legyen egy együttműködés, akik ajánlólevet visznek a különböző plébánosoktól, akik ajánlják őket abba az iskolába. Na most jó lenne, ha az iskolának lenne az oda ajánló diákokat oda ajánló plébánosokkal egyfajta együttműködés. Hogy látjátok ezt? Nehéz ügy.
Hát azt gondolom, hogy sok olyan diák is bekerül ezekben az iskolákba, aki
nem odavaló,
őszintén, olyan értelemben, igen, hogy a hitét nem gyakorolja, és általában olyan családból is származik, aki a hitét nem gyakorolja, tehát lényegében egyfajta missziós terület is ilyen értelemben az egyházi iskola, mert azokat a diákokat, akik nem ilyen családi háttérből érkeznek, azokat ott lehet pasztorálni, tehát van bőven feladat, de egyébként lényegében én erre az előző kérdésre azt gondolom, hogy ha a gyermek abban nő bele, hogy a családdal együtt megy misére.
Na, itt a megoldás.
És apa, anya kézen fogva a gyerekeket bemegy a templomba, és nekik fontos ez, akkor a gyereknek is fontos lesz. De ha azt látja, hallja, hogy vasárnap szól neki a szülő, hogy menj el misére, ebből nyilván lejön a gyereknek az, hogy a szülőnek ez nem fontos, akkor neki miért legyen fontos? Egy ideig talán komolyan veszi, utána nem. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok minden a családban dől el, a gyerekek szülői mintákat követnek, tehát nem várható el az egyházi iskoláktól, hogy ők viseljék ezért az elsődleges felelősséget. Hozzáadni persze tudnak, tehát rengeteg lehetősége van a Jóistennek arra, hogy egy-egy lelki gyakorlattal, vagy egy papon keresztül, vagy bármilyen módon bele lépjen egy olyan gyereknek az életében, aki mondjuk a családból nem ezt hozta. Tehát egy óriási ajándék az egyházi iskola, de önmagában ez nem elegendő. Biztos, hogy nagyon jó papokra, szerzetesekre, hitoktatókra és tanárokra van szükség, akik szeretettel tudják a gyerekeket invitálni, akár a misére is, és elvezetni Jézushoz.
De őket meg ki kéne imádkozni, mert az, hogy hivatások legyenek, ezért nagyon-nagyon sokat kell imádkozni. Jézus elég világosan megmondta, kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába. Tehát ha nem imádkozunk ezzel a szándékra, akkor azt mondják, hogy ja, hát ez nektek nem fontos, mert nem is kéritek. Ugye a Székesegyházban itt Szombathelyen minden hónap első csütörtökét van, papír szerzetes hivatásokért imádság, én át szoktam menni, de úgyhogy nagyon kevesen vannak, vagy vagyunk, ha szabad ezt így mondani. Pedig hát itt a püspök úrnak kifejezett kérés, hogy együtt imádkozzon minél több ember, minél több hívő erre a szándékra. De hogy látjátok ezt, hogy erre nincs idő? Hogy most elmegyünk és együtt imádkozzunk, vagy hát tudok, van jobb ötletem is. Hogy látjátok ezt? Nehéz a válasz, ugye?
Nehéz. Próbálunk nyilván megfelelni. Én úgy gondolom, hogy fontos az ahhoz, hogy működni is tudjon az egyházunk, hogy mi nekünk világiaknak is bele kell rakni azt, amit tudunk, és saját adottságainkhoz, képességeinkhez mérten, ki esetleg akolitusként, ki hitoktatóként, ki tanárként, ki irodai szolgálattal, vagy sekrestyei szolgálattal, vagy jegyesoktatóként. Tehát nagyon-nagyon sokféle lehetőség van, és nyilván az imádság is, én magam is megtapasztaltam, hogy nagyon-nagyon fontos. Tehát nagyon buta megfogalmazás az, hogy amikor azt szokták mondani, hogy itt már csak az ima segíthet, mint hogyha ezt így lekicsinlően mondanák, hogy ez az utolsó esély.
Az ima nagyon sokszor tényleg ez utolsó esély.
De ugye ez egy nagyon hibás megközelítése a kérdésnek, igen, mert alapvetően folyamatosan imádkoznunk kellene, imában kérni, illetve hát nem csak kérni, hanem nyilván hálát adni és dicsőíteni is.
Én közben annyit akarok mondani, hogy én azért nem válaszoltam hirtelen, vagy úgy elhallgattam, hogy picit végigfutott bennem néhány gondolat. Valóban ez az első csütörtöki jelenlét a Madonna kápolnában, ez lehetne talán egy picit jobban a köztudatban, vagy az embereknek a fejében. Mi annyit csinálunk a családunkban, hogy csütörtökönként minden este a papokért, szerzetesekért imádkozunk.
Jó. Nagyon jó. Úgyhogy,
már vagy 20 éve vagy? 20 éve.
Igen. Így megvannak így a napjaink, hogy melyik nap kikért imádkozunk, és a csütörtök az a papok, szerzeteseknek a napja.
Elmondod úgyhogy a többit is, hogy többi napokon milyen szándékra imádkoztok, ha nem belső családi titok?
Szombaton a gyermekeinkért.
Vasárnap a keresztgyermekeinkért.
Igen.
Szerda a szűzanya napja, most nem sorrendbe mentünk.
Nem baj.
Azért, mert van szabad nap. Úgy van, hogy hétfőn a barátainkért imádkozunk, a nagyon szoros és nagyon szeretett barátainkért. A kedd az a szabadon szabad. Felhasználható nap, a szerda a szűzanya napja, a csütörtök a papok szerzetesek. Péntek általában valamilyen szintén szenvedésben
betegekért,
lévő betegekért, vagy valami...
Vagy a bűnösök megtelésért.
Tehát, hogyha jönnek, látókörünkbe kerül ilyen, akkor ő értük, és akkor igen, a szombat a gyerekek, a vasárnap meg a keresztgyerekeink.
Ti ketten, vagy a gyerekeitek is vele?
Ezt most már csak ketten.
Mert a gyerekeitek kirakültek a házból. Igen.
Igen, igen.
Igen. Na, de ez nagyon jó. Nagy, és mit szoktatok ilyenkor imádkozni? Szabadon, vagy egy tized rózsafűzért, vagy bármi mást?
Hát általában kötött imákat szoktunk.
Igen, kötött imákat mondunk.
Nyilván, amikor konkrétan imádkozunk, akkor belefoglaljuk azokat a konkrét személyeket. Például, amikor betegek gyógyulásáért.
Akkor mert hogy van a környezetekben is olyan bőven. Sok igen. Személy, igen. Akik bőven. Betegek.
Igen, igen, igen.
De jó. Nagyon jó.
És vannak meghallgatások is.
Komolyan? Ilyet is tapasztaltatok? És hálaadás is van ezután?
Igen.
Hát az úgy illik, hogy az ember megköszönje az Úristennek azt, amit ajándékba kap tőle, mert hogy ezek mind ajándékok. Nagyon jó. Ima élet. Nem egy könnyű dolog imádkozni. Meg kell tanulni imádkozni. Sokan úgy gondolják, az imádság azt jelenti, hogy hát fölmondok egy leszkét, most csúnyán mondtam, tehát elmondok kötött imákat, de lehet a saját szavainkkal is imádkozni, amikor így párbeszédet folytatok a Jóistennel, és lehet napközben is, különböző élethelyzetekben is egy gondolat erejéig a Jóistennek elmondani valamit. Ti hogy látjátok ezt? Hogy ti életetekben van valami hasonló?
Hát nyilván szoktunk a saját szavainkkal is imádkozni, adott esetben, ha sikerül, akkor egymás előtt is. Ez a nehezebb része azért az embernek, hogy ilyen mélyen megnyíljon, bár nyilván egy házasságban ennek is helye van, de a kötött ima meg azért jó, mert megtartja az embert, tehát egyfajta rendszerezességet is tud az ima életben teremteni. Én egy dolgot hoznék még ide az ima élet kapcsán, ami nekem az idei évben, bár már eddig is jártam szentségimádásra, de valahogy egy kicsit még inkább megújulást hozott, és ezért hálás is vagyok, és tulajdonképpen ezt is megköszönhetem a Jóistennek, az egyháznak, a püspökatyának, hogy a Madonna kápolnában biztosítja a folyamatos szentségimádást, legalábbis a reggeli szentmisétől az estig. És sokszor előfordul, hogy reggel munka előtt vagy munka után be tudok térni egy negyed órára, egy fél órára, és hát ezek a legszebb pillanatok. Tehát, és nem is, ilyenkor sokszor az ember csak úgy imádkozik, hogy oda térdelek, és amit Vianney Szent János is talán ő hozzá kötődik, hogy valaki egyszer megkérdezett.
Ön mesélte ezt a történet, ő nézett engem is.
Így van, így van.
Van az iskolátokban kápolna.
Igen.
Az úgy látogatott?
Igen, igen. A kollégák közül is jó néhányan bemennek, gyerekek közül is bemennek, most azt nem mondom, hogy tömegesen, de igen, de azért mennek be, igen. Én meg még annyit teszek hozzá az előző kérdéshez, hogy én meg úgy indulok reggel, azt mondtam egyszer, valaki kérdezte szintén ezt, és mondtam neki, hogy nekem már, amikor felülök a biciklimre, egy pár perc az iskola, akkor a lábam már indítja is az Úr angyalát. Tehát nagyon én reggel iskolában menet, ahogy tekerek, már mondom is az Úr angyalát. Ja, igen, és akkor ugye a férjem közben egy súg nekem, hogy a másik, hogy minden vasárnap szoktunk futni a férjemmel. Én egy olyan 5 kilométert, a férjem az jóval többet. És akkor én úgy tanultam a misszori atyától, ő mondta mindig futás közben a rózsafűzért, úgyhogy én futás közben mindig rózsafűzért mondok. És úgy hány rózsafűzért futottam le. Szóval körülbelül így.
És általában felajánlod valakiért.
Igen, igen, az mindig úgy megy. És akkor a vég, az utolsó körök, azok már nehezek, és akkor az nagyon jó. Nagyon jó,
hogy a felajánlod,
az már a fájdalmas. Így van. Így van. És hát akkor hát én nekem még van nagyon sok ilyen röpimám menet közben, hogyha valamelyik gyerek mondjuk éppen felhúzna, akkor gyorsan elmondok egy Szent Mihály imát, vagy valami hasonlót, hogy tudjam tovább vinni a napot. Igen.
Vannak templomok, ahol már imádkozzák együtt az Úrral való egység imáját. Én nekem személy szerint ez nagyon-nagyon kedves ima, mert itt azt kezdem érezni, hogy nem azt kell csinálni, hogy nekem vannak, nem csak azt kell csinálni, hogy nekem vannak szándékaim, és Uram, most ez segíts, vagy ezt hozz, tedd meg, hanem neked mi a szándékod, és miben kéne nekem veled együttműködni. Én ezt próbáljuk megtanulni, és azt gondolom, hogyha nem mi akarunk megvalósítani eget földet rengető dolgokat, hanem úgy ráfigyelünk az Úristenre, hogy ő mit akar, akkor az jobban fog működni, mert abban hatalmasabb energia van, isteni energia, isteni erőforrás. No, elég sok mindenről beszélgettem, kérdezgettem is, még van néhány percünk, egész pontosan 2, tehát sok mindenre nem térhetünk ki. Egy záró gondolatot, és utána pedig kérem a Gábort, hogy kapcsolja be azt a zeneszámot, énekszámot, amit Miklósnak és Timiának a kislánya és a barátai szoktak énekelni, így ez is ők is így jelzik magukat, hogy Meleg a Júli és barátai. Na, még mondjatok valamit, egy záró gondolat, aztán jön a Meleg a Júli és barátai.
Én önmagamnak is, meg ugye egyáltalán az egyházunknak, azért, hogy vonzóbbak legyünk, azt javasolnám megfontolni, hogy jobban kellene az örömet felmutatnunk a világ felé, hogy jó kereszténynek lenni, és hogy jó az Istennel együtt élnünk, és hogy ez gazdagítja az életünket. És úgy gondolom, hogy a jövő év az a remény zarándokai leszünk a jubileumi szent évben. Én reménykedve tekintek a jövőbe. Sok mindenről beszéltünk, arról, hogy milyen üldöztetések vannak, de az is benne van a Szentírásban, hogy amikor elhatalmasodott a bűn, akkor túlárad a kegyelem.
Így van. Ti mit mondasz?
Ennél szebb záró mondatot nem tudok mondani. Én arra gondolok, hogy nagyon szeretnék hitelesen élni a továbbiakban is, hogy a gyerekeknek ezt tudjam mutatni, hogy hiteles.
Nagyon nézve szépen köszönöm a beszélgetést. Hihetetlen gyorsan elrepült az idő. Együtt a Szinodális úton beszélgetés hallgatták a kedves hallgatóim. Melega Miklóssal, a Vasvár megye levéltárának az igazgatójával beszélgettem, és Melega Tímeával, az ő feleségével, aki tanár. Én Horváth József vagyok, a műsornak a szerkesztője, és most hallgassuk egy énekszámot, Melega Júli és barátai.
Szombathelyi Szent Kereszt Lelkészség lelki pásztorának műsorát hallották.
Hírpercek.
Beszélgetés Székely János püspökkel a cigány pasztorációról.